Együtt élni csak ez a jó. Szeretni kell, ennyi az egész. Te rólad engem lebeszélni nehéz. Te leszel majd a párom, mással nem cserélsz.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi méltóságnak nincs útlevele. Nem veszít értékéből, amikor átlépjük a határt. Hangsúlyozta 14. Leó pápa a Kanári-szigeteken mondott beszédében. A Szentatya bevándorlókkal, menedékkérőkkel, a tengeri mentőszolgálatnál és a befogadó rendszerben dolgozókkal, valamint önkéntes segítőkkel találkozott. Minden érkező hajó nem csak migránsokat hoz, hanem magával hoz egy kérdést is. Milyen világot építünk, ha ennyi testvérünknek és nővérünknek kell vállalnia a halál kockázatát az életkeresése közben? Fogalmazott a katolikus egyházfő. Mint mondta, az emberi méltóság legális és biztonságos utakat, mentést és segítséget, az emberkereskedők elleni valódi együttműködést, az áldozatok hatékony védelmét, komoly befogadási és integrációs folyamatokat, valamint olyan politikát követel meg, amelyek lehetővé teszik minden embernek, hogy méltósággal élhessen a saját hazájában. Ma van Jézus szentséges szíve főünnepe. Jézus szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. A napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát, az Isten embert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szíve Isten emberré lett fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni. Írt a közösségi oldalán Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter, egy csütörtöki egyeztetés után. Lannert Judit bejegyzésében közölte, hogy Ruovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Hangsúlyozta, ez az esemény is az Oktatási és a Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetés sorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyeztetés nélkül hozna meg fontos döntéseket. Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése, oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és az eseni tanulók támogatásának fontosságában. közölte a tárca vezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba. Végül az időjárásról. Az összefüggő felhőzet az északkeleti határt is elhagyja, és általában sok napsütésre számíthatunk. A gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután azonban a Dunántúl nyugati részén északnyugatról újra határozott felhősödés kezdődik. Főként északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrelhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 20 és 24 fok között várható. Késő estére 11-18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Június 14-ig tart a 97. ünnepi könyvhét. Somonyi Zoltán és Kerékgyártó István is dedikálják legújabb köteteiket. Lisztpikniket rendezett a Zeneakadémia. Farkas Gábor rektor a 2026-os őszi évad koncertjeit ajánlja. És az idén 20 éves a Budapesti Wagner napok. K.L. Csaba, Fischer Ádám és Rajna Martin beszélnek a június 30-ig tartó fesztiválról. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Június 11-én kezdődött és június 14-éig tart a 97. ünnepi könyvhét és ezzel együtt a 25. gyermekkönyvnapok. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése rendezi a kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb szabadtéri ünnepét a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. A három helyszínen több mint 170 kiállító várja az érdeklődőket. Emellett a rendezvényt színpadi beszélgetések, könnyűzenei koncertek és dedikálások színesítik. A főváros mellett számos vidéki helyszínen is és a határon túl is tartanak könyvbemutatókat. Somogyi Zoltánnak a nagy sikerű Tessék mondani, milyen vallású című kötete után most a Corvina kiadó gondozásával megjelent a második irodalmi anekdotás könyve, aminek a címe Tessék mondani, hol kell itt hadifogságba menni. Az író-költő, amellett, hogy megjelentetett 45 könyvet, hosszú évtizedeken át dolgozott a Magyar Rádióban. Hol irodalmi műsorok szerkesztőjeként, hol a Bemondók, a Rádiószínház, vagy a Vallási és Közművelődési Szerkesztőség vezetőjeként. Új irodalmi anekdotás könyvében is személyes történeteit osztja meg az olvasóval. Ugye nagyon provokatív ez a cím, hogy tessék Igen. mondani, hol kell itt hadifogságba menni. Elsőre inkább vicces, de ha jobban belegondolok, nem. És rögtön kiderül már a könyvnek a fülszövegéből, hogy ki ez a történet.
Ez a történet Körmendi Laci bácsi, tehát Körmendi László, a Magyar Rádió főbemondója volt, aki ugye hát kevesen tudják ma már, 1945. május 1-én ő mondja be először, hogy Kossuth Rádió Budapest. Én 1970-ben kerültem be a rádióba, és mindjárt a bemondókhoz, tehát én 10 évig voltam közvetlen munkatársa Körmendinek. A legszórakoztatóbb figura volt ott körülöttünk. Apánkorú volt egyébként, 16-os születésű volt. És a Laci bácsi, aki 56-ban, mint a Magyar Rádió bemondója, de akkor éppen, hogy a rádió a parlamentből ment, a parlament kupola csarnokában mondja ezt a mondatot, a éppen felsorakozó szovjet hadsereg tisztjének, 56. november 4-e, ugye? Hogy hol kell itt hadifogságba menni? Most ennek a történetnek ez volt csak a címe, hogy hol kell itt hadifogságba menni. És amikor beadtam ezzel a címmel az újabb kötetet, akkor a kiadó igazgatója, Király Levente azt mondja, hogy megváltoztattuk a címet. Arra, hogy tessék mondani, hol kell itt hadifogságba menni. Mondom, te Levente, ez kicsit hosszú így. Nem, nem baj, de mivel az első kötetnek az volt a címe, hogy tessék mondani, milyen vallású, ez a tessék mondani, ez már a brendje ennek a sorozatnak, mert remélem sorozat lesz.
Ezek abszolút személyes élményeid, amiket megírtál, vagy hallomásból is vannak itt azért anekdóták?
Nem, hallomásból nem. Legrosszabb esetben másodkézben. Mit értek ezen? Az első részben voltak ugye a Karinti Cinivel való történetek, amiket ő mesélte el az ő tetteiről. A Füstmilánnal való telefonbetyárkodást nem én követtem el, de Karinti Ferenctől hallottam. És ez már majdnem olyan, mint hogyha velem történt volt, tehát így hiteles. De az összes többi olyan, amihez nekem úgy volt közöm, hogy ott voltam a történés pillanatában.
Az első részben nagyon sok, nagyon régi, fontos íróról van anekdóta, gondolok itt Ijés Gyulára, vagy Vörös Sándorra, Déri Tiborra. Ők valamilyen szinten itt is említést nyernek, de azért egy kicsit tágítottad ezt a kört. Tehát nem feltétlenül csak írókról szólnak Igen. ezek a történetek.
Itt az írókon kívül szerepelnek még festők, szobrászok. A festők között mondjuk Farkas István, akit én persze nem ismerhettem, de a fiát igen, de a többit ismertem. Tehát Szász Endrét, akivel találkoztam nem csak Los Angelesben, hanem Budapesten is, sőt Hollóházán is, vagy Amerigó Tóth, ugye Tóth Imre, világhírű, kvázi olasz szobrászművész, akivel itt ismerkedtem meg Balatonfüreden, aztán meg Rómában is találkoztam vele, és így alakultak ki ezek az újabb anekdoták, mert azért mindegyiknek volt valami olyan története, ami érdeklődésre tarthat számot.
De van neked egy hasbeszélő pantomi művészed is, aki magyar származású.
Hát ez a Jancsi, vagy Jancsi, hát nyilván Jancsi, csak Y-nal írja nevét és C-vel. Vele meg Oszlóban találkoztam, amikor Oszló volt Európa kulturális fővárosa, és második alkalommal, amikor előadást tartottam, Békási Ferencről, akit többször is említettem, és ebben a könyvben is többször előkerül, nem csak Jancsi kapcsán, de még Csészabó László kapcsán is, akivel szintén találkoztam szerencsére. A Békási ő az, aki 1915-ben 22 és fél évesen elesik az északi fronton, Dobronucnál, az első világháborúban. De éppen csak, hogy hazajön Angliából, ahol megszerzi a master fokozatot, irodalomból, közgazdaságtanból és görög filozófiából. Nagy tehetség, Babicsik nagyon nagyra tartják, mint kezdő fiatal költőt, és 1922-ben, a halála után 7 évvel Virginia Woolf kiadja angol nyelven a verseit. És én Békásiról tartottam előadást ezen az oszlói kulturális összejövetelen, 3 előadásra hívtak meg, de mivel egy versem is szerepel ebben az előadásban, amit én első találkozásunkkor, hát első találkozás egy sírhant volt Zsenyén, akkor írtam Békásiról, azt lefordították angolra, és azt is elmondtam. De egy verset már az ember jobb szeretné, hogyha nem a magyar kissé alföldi kiejtésével mond el angolul, és így bukkantam rá erre a Jancira, vagy Jancsira, aki egy hasbeszélő pantomi művész volt ott Oszlóban, nagy tömeg előtt énekel, és ki van írva, hogy Jancsi, pantomimes, bezárt munkatársa, szóval én nem akárki a pali, és oda mentem hozzám, remélve, hogy hát, ha ez a Jancsi, Jancsi tulajdonképpen, ugye? És akkor kérdeztem, hogy nem Jancsi véletlenül eredetileg? És rám néz ez a velem egyidős, már nem egészen fiatal ember, akkor, hát voltunk már akkor 50 évesek legalább, és azt mondja, a bácsi is magyar. Azt nem értettem, miért bácsizik, és akkor elmentünk sörözni, hogy megbeszéljem vele, hogy esetleg elmondaná angolul ezt a verset majd előadásom közben, és kiderült, hogy 6 éves koráig egy Szerbiához tartozott bácskai magyar faluban élt nagyszüleivel, onnan kerül Párizsba 6 évesen, és mindent tud egy 6 éves magyar gyerek szintjén nyelvileg. Tehát neki egy férfi bácsi, akárhány éves.
Azért a te igazi vonalad, hogy írókról, költőkről írsz és anekdotázol, és ezek között van például Garai Gábor, Simon István, Szakonyi Károly, Kertész Imre, Kapdebó Tamás. Most hirtelen, ahogy elmondtam ezt a névsort, Szakonyi Károly szerencsére még él.
Hát Szakonyival nagyon jó barátságban vagyok, és ez a barátság rádiószínházas koromban kezdődött, tehát 1980 körül. Noha 1961 óta ismerem személyesen. Méghozzá azért, mert az egyetem bölcsészkarán itt Pesten egy évfolyamra jártunk.
Szakonyi Károly lényegesen idősebb.
Szakonyi Károly pontosan 10 évvel öregebb nálam. Ő és Kertész Ákos ott ültek az első sorban, amikor bekerültem a bölcsészkarra, és nem értettük, hogy ez a két öreg fickó hogy a túróba kerül ide. Kik ezek itten? És akkor megtudtam, az egyik a Szakonyi, akit már olvastam korábban egy-egy novelláját a kortársban, másik a Kertész Ákos, akinek szintén olvastam már valami ilyen munkás novelláját, ugye, mint Karosszíria Lakatos dolgozott korábban. És kiderült, hogy őket nem vették föl annak idején saját korosztályuk szerint az egyetemre, mert rossz származásúak voltak. Tehát a Szakonyi Karsi apukájának legalább 2 nagy étterme volt már a háború előtt a várban, Kertész Ákos apukájának pedig elég nagy cukrászüzlete volt és üzeme volt. Hát ezek ugye X-esek voltak, nem kívánatos személyek, ezért érettség után mindegyik elkezdett valamit dolgozni, gyárban, itt-ott-amott, viszont 10 évvel később már, mint itt-ott megjelentek dolgok, ismert embereket, beiskolázta őket a Író Szövetség. És hát aztán Kertész Ákossal már akkor jó barátságba kerültek, de mivel a Szakonyi Karcsi hamarabb lett valahogy nagyon híres az adáshibával, attól kezdve ő abbahagyta az egyetemet. Meg akkor jöttek, hát rengeteg darabot írt, ugye? Tehát mondjuk a Makra később lett híressé Kertész Ákostól. Tehát ő végigcsinálta az 5 évet velünk a bölcsészkaron. De aztán, amikor én be bekerültem a rádióhoz és a rádiószínházhoz, akkor Szakonyi Karcsi lett a legmegbízhatóbb és a legszorgalmasabb hangjátékszerzőnk, aki, hogy úgy mondjam, stúdiókészen hozta a darabot időre, amikor megbeszéltük. És azon nem kellett változtatni. Azt szokták mondani, hogy nem minden szöveg mászik föl a hangszalagra. Hát a Karcsi szövege azonnal fölmászott a hangszalagra, és nagyon szerették a rendezők is, meg a színészek is.
Azért erősen generációs könyv ez annyiban, hogy a személyek, akiket megidézel, a te ismeretségi körödhöz kapcsolódnak. Tudod-e még tágítani a kört? Van-e olyan generáció, akik most már nem a te generációd, hanem fiatalabbak, akikhez kapcsolódóan akár tudnál egy harmadik ilyen irodalmi anekdotás kötetet is megjelentetni?
Bizonyára. Már most vannak az utánam következő generációban olyan művészek, akár írók, akár más művészterületen alkotók, akik megérdemlik, hogy írjunk róluk. Nem csak a fiaim korosztályából, de már a unokám korosztályából is, akik már ott a színház körül, meg a film körül elkezdenek sertepertélni. Isten adja, hogy lesz még erőm, meg is írom őket.
Tessék mondani, hol kell itt hadifogságba menni? Somonyi Zoltán író, költő beszélt legújabb kötetéről, amit június 14-én 13 órától dedikál a Vörösmarty téren a Korvina kiadó standjánál. Az ünnepi könyvhétre jelent meg a Kaligram kiadó gondozásában Kerékgyártó István 5 színmű című könyve. Az alkotó a vagyonregénnyel indult írói pályáján 2001-ben, azóta írt még 7 regényt és 2 meseregényt. A mostani kötet eddigi drámaírói munkásságának összefoglalója. A művek többségével szerencsére már színpadon is találkozhatott a közönség.
5 színmű, ebből 3-at láthatott a közönség, és 2-t még nem. Kezdjük az elsővel, a Rükvec. Ennek a bemutatója a Katona József Színházban volt Máté Gábor rendezésében 2013-ban. 2015-ben a Kassai Tália Színház is bemutatta a Czajdik József rendezésében, majd 2017-ben a Kaposvári Csiky Gergely Színház Lendvai Zoltán rendezésében. A Katona József Színházban a Rükvec nagyon hosszú ideig ment, egészen pontosan meddig?
Közel 5 évig a kamrában mutatták be, tehát a stúdiószínpadon, és átszitték utána 2 év múlva a nagy színpadra. Ez a portugállal történt meg, hogy indult a kis színpadon, és mivel olyan nagy volt az érdeklődés, ezért átkerült a nagy színpadra.
Szerinted miért lett ekkora sikere?
Mert tulajdonképpen a rendszerváltás utáni időszakban csúszik le ez a fickó, volt egy normális élet a főszereplőnek, és nagyon sokak élménye volt akkor ennek a középnemzedéknek a rendszerváltás. Szó volt itt privatizációról, tehát ez az, ami megkapott jó néhányat, hogy a saját vállalatuk tönkrement, valakik megszerezték a céget. Ez volt egy erős, a másik pedig akkor lett Budapest tele hajléktalanokkal. Tehát ahogy jöttek a színházba, ott az aluljáróba látták, hogy fekszenek. Tehát ez az egész elszegényedés, probléma, illetve a korábbi, bár alacsony szintű, de mégiscsak ilyen átlagosan szaladó életeknek vége lett, és ez a nagy váltás, ez a izgatott mindenkit akkor, és a darab is erről szólt. Hát illetve ez eredetileg regény volt, és a Máté Gábor olvasta, és akkor mondta, hogy ezt színpadra kéne vinni.
Rükkverc. Egy hajléktalan embernek az élete a halál pillanatától egészen a születéséig. Bán János főszereplésével, illetve kettő szereposztásban, hiszen a fia játszotta a fiatal Vidrát, a főhőst. Ez önmagában is egy érdekes dramaturgiai megoldás volt, mert aztán később játszották úgy is, hogy egy személy alakította ezt a figurát.
Az egész úgy történt, hogy Máté Gábornak az évfolyamtársa volt a Bán János, tehát jól ismerte a Bán fiatalkora óta, és amikor a Bán Jánosnak a fia megjelent színész növendékként, a Bán Bálint, akkor nagyon meglepődött, hogy mennyire hasonlít a Jánosra. És ekkor úgy döntött, hogy az ifjabb főszereplőt már a fiú játszotta, és volt egy közös jelenet is, amikor már a papa gyerekek otthonában is látogatja a fiút. És utána már átvette a szerepet a fia, de például a kassai előadásban ott egy színész csinálta meg, Gál Tamás, aki azóta a Komáromi Színháznak az igazgatója. Tamás ezért megkapta a Szlovákiában, ez érdekes, mert ilyen nem fordult elő, hogy nem szlovák nyelvű előadás, az ottani Deszka díjat, ami olyan, mint nálunk a színikritikusok díja, a legjobb férfi főszerepért. Illetve aztán Kaposvára, mikor ment, ott megint ketten játszották.
Tehát a Rükkverc az első darabja ennek az öt színműnek. A második a Hurok című drámát. Érdekes, hogy az ősbemutató, bár magyar rendező Bagosi László rendezésében, de Stuttgartban történt meg 2014-ben. Aztán jött át Magyarországra 2015-ben a Kaposvári Csiky Gergely Színházba, felolvasó színházi változat, Kelemen József rendezésében, majd 2015-ben, ugyanebben az évben a Nagyváradi Szigligeti Színházban Puzzle címen, de ez is egy felolvasó színházi változat volt, és megérkezett Budapestre 2019-ben az Orlai produkcióban, a Jurányi Házban lehetett látni, és akkor Bagosi László Magyarországon is megrendezte. Ennek a Huroknak van kettő fontos színházi előképe, Schnitzler drámájának, a Körtáncnak, és Kornis Mihály drámájának, a Körmagyarnak. A tied ugyan Hurok, de itt is körbeérnek a történetek.
Szerettem volna egy mai darabot írni, megint csak. A máról, amiben egyre inkább eluralkodott az aláfölé rendeltség, a hatalommal való visszaélés, és azt találtam ki, hogy van mindig két figura, az egyik megalázza helyzetében, beosztásánál fogva, bármilyen oknál fogva a kollégáját, beosztottját, ismerősét, majd a követő jelenetben ő lesz felül, és valaki alul lesz. Így fut végig, amíg összetalálkozik a legelső alázó, és ő lesz az alázott a legvégén. Egyébként ez egy miniszter az első, aki alázza az államtitkárát. Legvégén pedig eljutunk egy prostituálthoz, aki viszont alázza a minisztert, mert ő igényli is ezt a maga szexuális játékaiban. Én akkor láttam, hogy mennyire más az, hogyha egy rendezővel elkezdünk, hogy írjak egy darabot, és én voltam kétszer is így a Máté Gáborral, hogy írtam, és közben ő olvasta, és véleményt mondott át. A bemutatásra ez egy nagy esély, ezt pedig megírtam mindenféle külső inspiráció nélkül, és mutattam a színházaknak, és mondták, hogy jó, szerintem elsőségen olvasták, és ekkor én azt mondtam, hogy nem törődök én ezzel az egész színházi világgal, megírom regénynek. A regény megjelent szintén könyvhétre, és ez érdekes volt, mert 3 hét eltelik, és kapok Németországból, Stuttgartból egy levelet, és levélben írja a Stuttgarti Színház dramaturgja, mint kiderül, ez egy magyar származású férfi volt, aki tudott magyarul nyilván, elolvas, és azt mondta, hogy ez egy olyan regény, hogy benne van egy színdarab, mondta ő. És én mindjárt írtam neki, hogy bizony, hogy benne van, hogy ez színdarabból lett, hogy ebből szeretne színdarabot. Én írtam, hogy ne csináljon, mert itt a színdarab, küldön, adjon egy e-mail címet, és küldöm a színdarabot. Elküldtem neki. És ekkor a Bagosi László, aki akkor a főrendezője volt az Örkénynek, meghívták, hogy rendezem, mégis magyar rendezemek. Tehát így volt ennek egy német premierje, majd pedig a Bagosi azt mondta, hogy akkor csináljuk meg ezt magyarul is Magyarországon, adódott, hogy az Örkénynek a főrendezője, és Mácsai nem akart ezt. És akkor a Bagosi beszélt az Orlai Tiborral, aki az Orlai produkciónak a tulajdonos, ez egy nagyon klassz magánszínház, ez akkor a Jurányiba ment, és nagyon jól ment, és akkor jött a Covid. De jó kritikákat kapott.
A Rükkverc és a Hurok után a harmadik című a Skorpió. Ennek a bemutatója 2024-ben volt, szintén Orlai produkcióként. A Belvárosi Színházban volt a bemutatója, és Máté Gábor újra a rendező, aki a Rükkvercet is színre vitte oly nagy sikerrel a Kamrában, illetve a Katonában. Meg még volt egy bemutató 2026-ban a Zsolnai Városi Színházban.
Ez még most is megy egyébként.
És ugyanaz a Szajlik József a rendezője, aki a Rükkvercet is megrendezte. Az Orlai produkció már levette műsoráról a Skorpiót. Hány évig ment?
Ez ment olyan másfél évig, de ez egy nagy színház, itt vagy 400-an férnek be. Ezt 13 ezeren látták. Ez sok. És úgy volt, azt mondta az Orlai, hogy ezek után az ilyen nagyobb sikerek, amik jól mentek, havi egybe berakják. Viszont a havi egy eladás pedig a főszereplő, a Mészáros Máté nem vállalta be. Azt mondta, hogy olyan nagy a szöveg, hogy ez, ha megy hetente egy előadás, akkor jobban benn van a fejében a színésznek. De hogyha havonta egyszer, akkor arra sokat kell készülni, hogy felfrissítse. És egyszerűen a Máté azt mondta, a Mészáros Máté, hogy ő nem vállalja ezt, ezért kellett levenni, de én elégedett vagyok vele. Jó előadás volt. És aztán ezt a darabot a Czajlik olvasta, ő a Kassai Színház igazgatója, ami főleg magyar nyelvű színház, és felkérték, hogy Zsolnán rendezzen. Zsolna az egy nem is igen élnek magyarok, a lengyel határ közelében van. Egy 80-es város, én meglepődtem, nagyon szép, illetve ez egy olyan művészszínház, mint valaha Kaposvár volt. És meghívták ugye a magyarul és szlovákul beszélő Czajlikot rendezni, és ő akkor azt mondta, hogy legyen ez. Egy nagyon szép kiállítású, nem súroltat diszlettel, jelmezzel előadást csináltak.
Beszélgessünk egy kicsit erről a darabról, mert ez is rendkívül érzékenyen reagál egy abszolút jelenlévő problémára. A generációváltás a tulajdonosi pozíciókban, ugye a papa, akit Mészáros Máté alakított az Orlai produkcióban, ő ott az 1989-es rendszerváltás környékén került helyzetbe, és megalapozta a vagyonát, meg a vállalkozását. Közben eltelt 30 év, felnőttek a fiúk, akik vinnék tovább a vállalkozást. Ugye sokszor szokták mondani erre a történet, hogy egy lír parafrázis.
Itt mindenféle cifraság előfordul, ami ebben a új gazdag világban, hát ott lehet. Nem azt mondom, hogy mindjén, de bizony-bizony nagyon furcsa erkölcsök működnek ebben a világban.
Nagyon pocsék karaktereket teszel fel a színpadra, igen. Kivétel nélkül.
Igen, hát ez egy turbulens világ volt, ez az egész vagyonszerzés, rendszerváltás után, és most pedig eljött a második rendszerváltás már. Ezek ilyen tulajdonképpen neres fiúk, a papa még egy hagyományosabb világot képvisel.
Tehát Rükkvercet, Hurok és Skorpió, ez az a három drámád, ami tényleg színpadra került. Viszont van kettő ebben az öt című kötetben, ami még nem. Ezek pedig a tó, illetve a csőgörény. A tónak az alapja a Fecske Milán című regényednek a része, amit aztán sokkal részletesebben kidolgoztál. A Fecske Milán egy utazós regény, Fecske Milánt megutaztatod, nagyon-nagyon sok országba eljut, de azért néha visszatér Magyarországra, és a tó, ez a magyarországi helyszín, ahol rendre összegyűlik egy társaság, és beszélgetnek az életről, mint olyanról.
A regényben megszerettem ezt a világot, ezt a kis tó mellett játszódó, kicsit primitív, egyszerű, egy darab értelmiségi van csak közöttük társaságot, akik együtt horgásznak. Beszélnek ott hülyeségeket, mindegy Csehov darabban, ahol elhangzik sok-sok minden, kicsit széltalanok, de azért mégis van egy világuk, ahol jól érzik magukat, de ott még nem volt a regényben ezekkel konfliktus, itt pedig lesz egy konfliktus, jönnek új figurák, neres figurák, akik elzavarják őket, hogy itt egy golf pálya lesz, meg golf szálloda lesz, mindegy a cseresznyés kert is elveszik a darabban. Tragikomédia ez, tehát a komédia rész inkább, ami a regényből, és a tragédia, ami itt megtörténik velük már ebben a darabban. Az Asherrel sokat dolgoztunk.
Asherrel azért dolgoztatok, mert esetleg volt arról szó, hogy a Kamra színpadára fölállítja.
Hogy Asher megrendezi, és aztán az utolsó pillanatban egy Errol Pinter darabot választott, de azt mondták nekem szakértők, hogy Ashernél talán kevesebb színháztudó, értő ember van, és ez egy nagy dolog, hogy dolgoztunk, fantasztikus ötletei voltak, nagyon sokat tanultam tőle, és érdekes, hogy mentünk egy cseresznyéskert irányába.
Hát ez volt a tó, ami még vár arra, hogy esetleg lássuk színpadon is, és a ötödik című a csőgörény, ami egy bohózat. Tehát ami egy totál más műfaj, annak nagyon erősen megvannak a műfaji szabályai. A színpadi megjelenítés nagyon sokat hozzátehez a bohózathoz, mint olyanhoz. Ugye pont ezzel nem találkozunk akkor, amikor olvassuk.
Hát illetve nem, mert itt van a legtöbb szerzőutasítás. Például van egy, ahol lerajzolom a jelenetet, számokkal megszámozom, hogy ki, mikor, hova megy. Egy bohózatban az fontos, legyen sok ajtó. Kibe rohangásznak, és itt lerajzolom az ajtókat, hol vannak az ajtók, mikor kell belépni. Aki nem szeret könyvben színdarabot olvasni, annak ez a bohózat se fog nagyon működni, de aki tud olvasni és érti az utasításokat, akkor elképzeli, hogy hogy mozognak ezek, hogy jönnek. Lehet ezt társadalmi szatéraként is venni, ez rendezéstől függ. Engem minden esetre izgatott. Azt mondtam, hogy ez a világ, amit történik, ezek a ruhák, ezek a táskáik, ezek az autók, ez a kastélyépítés, hát ez egy bohózati téma. Ahogy ezek próbáltak élni, és felfelé kapaszkodtak, lefelé rúgtak és könyököltek, tehát ezt meg lehet írni tragédiába, meg lehet írni bohózatba is.
A csőgörénynek szerinted van-e esélye, hogy színpadra valaki állítsa?
3 napja jelentkezett egy jó rendező, megrendezni, nem mondhatom még meg, és a színház a következő évadában valószínű, hogy fölveszi.
5 színmű. Kerékgyártó István beszélt az ünnepi könyvhétre megjelent kötetéről, amit június 13-án 14 órától dedikál a Vörösmarty téren, a Kaligram kiadó standjánál. Felhívom figyelmüket, hogy a nagy sikerű Rükkverc ma még megnézhető az E-színházban. Június 7-én Liszt Piknik néven tartott szabadtéri nyílt napot a Zeneakadémia, ahol neves művészek és növendékei koncertjei várták az érdeklődőket a Liszt téren, és ekkor megkezdődött az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítése is. Viszonylagos újdonság, hogy több év kihagyás után a saját szervezésű koncertek javát újra bérletekben kínálja a Zeneakadémia, jelentős kedvezményt nyújtva. Az őszi szezonban pódiumra lép mások mellett Steven Isserlis, Kelemen Barnabás, Juliana Avdejeva, Farkas Gábor, Várjon Dénes, Fejérvári Zoltán, Schnédberger Ferenc, a Kodály Vonós négyes, vagy a 2025-ös Bartók világverseny győztese is. A Liszt pikniken ott volt Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora is. Őt kérdeztem.
Ez az első, hogy Liszt pikniket szervez a Zeneakadémia, egyúttal ajánlja a következő évi programját. Tehát ez egy újítás tulajdonképpen, hogy jutottatok erre a gondolatra, hogy így is a közönség elé állni.
Ez gyakorlatilag benne volt az rektori pályázatomban is. Már csak amiatt is, mivel hogy én nagyon szerettem volna nyitni a közönség felé. Tehát én mindig azt szoktam mondani a Zeneakadémiáról, hogy ez egy fellegvár, de nem egy elefántcsontorony. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy nekünk élő, aktív kapcsolatunk legyen a közönséggel, ha már itt a jó idő, ami gyakorlatilag a nyári fesztiváloknak is az időszaka. A Liszt Akadémia is megcsinálhatja a saját maga egynapos nyári fesztiválját, ahol kapcsolatot teremthet a közönséggel, ahová gyerekek is eljöhetnek, ahol élvezhetik a Zeneakadémia szinte összes tanszakának, mind a komoly zenei tanszaknak, mind pedig a jazz és a népzenei tanszaknak a legtehetségesebb hallgatóit, azoknak a játékát, és élvezhetik azokat a szabadtéri programokat, amiket már ilyenkor júniusban nagyon is szeret a közönség. Tehát azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy mi komoly zenészek vagyunk, nagyon is fontos számunkra a láthatóság, és hál' Istennek a Zene Akadémia az egy nagyon sikeres intézmény, és hát ezt a sikert szeretnénk megmutatni mindenkinek.
És azon kívül, hogy ezt most egy egész napos fesztivál keretében lehet élvezni, a jövő évi bérleteket is ajánlja már a Zene Akadémia.
És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a bérleteinket ilyen módon a nagy közönség figyelmébe tudjuk ajánlani, és a bérleteknek gyönyörű neveik vannak. Ha az ember bemegy ide a nagy terembe, akkor láthat különböző felülvilágítókat, amiken ilyen gyönyörűséges szavak találhatóak, mint szépség, összhang, dallam, ritmus. Ez inspirálta azt, hogy mi ilyen módon nevezzük el a bérleteinket. Akárhányszor az ember bemegy a nagy terembe, mindig megcsodálhatja ezeket a kivilágító szavakat a mennyezeten. És azt hiszem, hogy a következő évadra egy nagyon szép színes programot sikerült összeállítani. Nagyon sok neves művésszel, Steven Isserlis, hogyha a cselistákra gondolok, a fantasztikus karmester Takács Nagy Gábor ugyancsak itt lesz velünk, és még sorolhatnám itt a nagyobbnál nagyobb neveket, de érdemes átnézni a mi programkínálatunkat, és jegyeket kell vásárolni a következő évadra.
Persze nem csak a bérleti hangversenyek nagyon izgalmasak, hanem nagyon sok egyedi hangverseny is van.
Gyakorlatilag minden évben megrendezésre kerül például a kamara.hu fesztivál, az egy nagyon fontos fesztiválunk. Ezen kívül az október 22-i nagy koncert, ami Lisztnek a születésnapja, akkor Takács Nagy Gábor fog vezényelni a Zeneakadémián, a Zeneakadémia zenekarát. Beethoven és Liszt művek fognak menni. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a Liszt haláltáncát én játszhatom már szólistaként, Takács Nagy Gábor vezényletével. November 14-én van a mi évfordulónk, akkor 151 évvel ezelőtt alapították már a Zeneakadémiát, és hát ezen kívül még rengeteg olyan koncert van, amit most így hirtelen fejből nem tudok felsorolni, de ugyanakkor viszont még egy dolgot hadd emeljek ki, Beethoven 9 szimfóniája is el fog hangozni itt a Zeneakadémián. A Zeneakadémia növendékei a MÁV szimfonikus zenekarral karöltve fogják ezt a 9 szimfóniát előadni, és nagyon fontos még, hogy a 9 szimfónia mellett el fog hangozni a Karfantázia is, ami ugyancsak egy nagyon fontos műve Beethovennek. Ezt egy Beethoven ünnepnek gondoljuk. Ezen kívül pedig a kisteremben is lesznek még más Beethoven programok, de erről majd igazából a későbbiekben tudok pontosan információt adni. A következő félévi programok között szerintem nagyon sokban csemegészhet a közönség.
Meghirdettek 2026-os őszi programját a Zene Akadémia. Ezekről Farkas Gábor zongoraművészt, a Zene Akadémia rektorát hallották. Június 4-én kezdődött, június 30-áig tart az idei Budapesti Wagner Napok című fesztivál a Műpában. Ebben az évben dupla jubileumot ünnepelhetünk. 150 éve szólalt meg először a teljes Ring tetralógia a bayreuthi ünnepi játékokon. A MIPA fesztiváljának látogatói pedig éppen 20 éve élvezhetik a hazai Wagner Fiesta semmihez sem fogható hangulatát, a Wagner iklettes sörökkel és az italkölteményeket kínáló Valhalla koktélbárral, egyedi ajándéktárgyakkal, valamint a nézőket váró piknik hangulattal. Az idei programban a Parsifal mellett duplán szól a Ring is, de ezzel egy korszak is lezárul. Fischer Ádám ugyanis utoljára vezényli a MÜPA Ring ciklusát. A most következő összeállításban a Wagner napok születéséről K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját hallják, majd Fischer Ádám, a Budapesti Wagner napok művészeti vezetője beszél a staféta átadásáról, s végül megszólal Rajna Martin társ művészeti vezető is, aki szimbolikus gesztusként átvette a karmesteri pálcát Fischer Ádámtól. Mindez június 4-én az idei Budapesti Wagner napok nyitónapján történt.
Bayreuth világhírű a Wagner fesztiváljáról, és most már Budapesten is van egy Wagner fesztivál.
Gondolkodtunk már az elejétől fogva, én akkor még a opera programok szerkesztőjeként dolgoztam itt Kis Imrével, az elődömmel azon, hogy jó lenne operát is játszani, hiszen több műfajú intézmény épült fel. A nyitó előadás a Monteverdi Orfeója volt, aztán egy Ötvös Péter darab, tehát azt próbáltuk ki, hogy a Fesztivál Színházban, ugye a kisebbik termünkben, hogyan lehet opera előadásokat létrehozni. De aztán Imre azt mondta, hogy jók ezek, ugye egyrészt ott kicsi a zenekari árok, meg a nézőtér is aránylag kicsi, mondjuk a színpad az csodás. Próbáljuk ki
a Bartók Béla nemzeti hangversenytermet.
Most azért akartam el, mert akkor még nem úgy hittek, hogy Bartók Béla, csak a hangversenytermet, a nemzeti hangversenytermet próbáljuk ki. És akkor ez 2006-ban megtörtént, először egy Mozart varázsfúvolával, és utána egyből a Parsifallal. Ez hatalmas vállalkozásnak tűnt, mert mindenki azt mondta, hogy nem létezik, hogy egy hangversenyteremben egy hosszú Wagner operát úgy elő lehet adni, hogy azon ne unja halálra magát az ember. És hát hatalmas sikere volt.
Már akkor megszületett az a koncepció, hogy ebből egy fesztivál induljon el?
Tulajdonképpen az indította el ezt a folyamatot, meg az, hogy Fischer Ádám, aki akkor már világhírű karmester volt Bayreuthban is vezényelt, elvállalta a művészeti vezetést, és hát olyan világsztárokat sikerült rábeszélnie itt a kollégáink segítségével, akik Bayreuthban és világszerte a nagy Wagner szerepeket éneklik, és aztán módszeresen kezdtük felépíteni ezt a brandet, végigjátszottuk ezt a úgynevezett bayreuthi kánont, azokat az operákat, ahol Bayreuthban is játszanak. A Ring a legnagyobb kihívás, hiszen ott nem egy bemutatót kell tartani, úgyhogy 2007-ben a Rajna Kincse és a Valkür, és utána pedig az egész Ring, az pedig 2008-ban lett bemutatva a MÜPA-ban. Folyamatosan úgy csináltuk, hogy volt két ringes év, és a harmadik év az pedig, ahol a többi operák szépen felsorakoztak, illetve hát kibővítettük mindig egy-egy másik operával is a Ringet. Aztán elkezdtünk olyan produkciókat is létrehozni, ami dalestek, vagy ami kapcsolódtak, és hát így szépen elérkeztünk ide a 20. év, ahol ugye van egy nagyon szép gesztus a Fischer Ádámnak, hiszen társművészeti vezetőként Rajna Martint kérte fel, és most együtt viszik tovább ezt a dolgot. Én ezt fontosnak tartom, hogy egy fiatal művésznek átadta a stafétát.
Fischer Ádám a művészeti vezetője a Wagner Fesztiválnak. Az idei Wagner Fesztiválon a Ring tetralógia hangzik el, valamint a Parsifal. Ez jelenti az idei 20-at, ami egy jubileumi fesztivál, és ez nem csak azért fontos, mert ő végigvezényli, és ráadásul utoljára vezényli a Ringet, hanem át is adta a stafétabotot Rajna Martinnak. Na nézzük először, hogy miért utoljára gondolta vezényelni a Ringet.
A Budapesti Wagnernek kell egy új ringprodukció, egy új rendezés és egy új betanulás, és az nem egy egyik napra a másikra, tehát most kell egy-két évet a ring nélkül terveznünk, és egy új ringnek a betanítása az egy óriási feladat, azt én át szeretném engedni a fiatalabb generációnak. Én annyit tudok ígérni, hogy ameddig tudok, addig nagyon szívesen fogok vezényelni a budapesti Wagner napokon, és nagyon remélem, hogy a fesztivál az engem túlél.
Az idei fesztivál a Parsifale, illetve a Ringé, ezek abszolút új előadások, vagy régiek?
A Parsifale az egy új produkció, mert a régit sajnos nem tudtuk felújítani. A Ring az a majdnem 18-19 éves produkciónak a felújítása. Más szereposztással természetesen, de a rendezés az ugyanaz marad.
Ezért gondolja azt, hogy mindenképpen meg kell újítani?
Hát valamikor csak meg kell újítani, mert felnőtt egy új generáció, meg más asszociációi vannak, amiket át kell gondolnunk. A közönség mindig része az előadásnak. Mi nem játszhatjuk pontosan úgy az előadást, mert akkor az nem fog ugyanúgy hatni, mint annak idején hatott. Nekünk kell egy új ring.
Az elmúlt 20 évben az egész wagneri életmű színpadra került?
Rögtön az első 5 évben már bemutattuk azt a 10 operát, amit Wagner méltónak ítélt arra, hogy Bayreuthban is elhangozzanak. Ő az életművét úgy látta, hogy ez a 10 opera tartozik hozzá, a többi nem tartozik hozzá. Az ő 10 operáját bemutattuk.
Rajna Martin, a Wagner Napok társ művészeti vezetője.
Igen.
Ma történt itt a Wagner Napok megnyitóján egy nagyon erős és szimbolikus gesztus. Fischer Ádám átadta a karmesteri pálcát neked. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen rád ruházta a Wagner Napoknak a felelősségét, a megrendezését, a jövőjét?
Elsősorban azt a munkát ruházta rám, amit ő csinált, tehát a művészeti vezetést, ami nyilvánvalóan egy közös munka a MÜPA Wagner Napokat szervező közösségével. Tehát, hogy ez nem az ő egyszemélyes adminisztratív jellegű munkája, Ádám elsősorban azért a művészi környezetért volt felelős, amely környezet miatt létre tudtak jönni ilyen produkciók. Ez jelenti azt, hogy énekeseket ő ismer, rendezőket ő hozott be, az ötleteivel ő állt elő, és ő volt az, aki az egész szakmai irányvonalát kvázi igazgatta és helyén tartotta. Ezt a munkát adta át nekem, és eszerint fogok én is a jövőben haladni tovább.
Az idei fesztiválon van-e munkád?
A háttérben vettem részt a Nibelung Jury előkészületeiben. Én is dolgozom a Wagner Napokon, csak én most dolgozom a 2027-es, illetve a 2028-as, de már volt, akivel már megbeszéltem, hogy szeretném látni a 2029-es fesztiválon is.
Akkor kicsit mesélj legalább a jövő évadról. Mi várható 2027-ben?
A 2027-es évad lesz az első, amikor karmesterként megjelenek, és a ünnepi évad súlyos programja után, a két Nibelung Jury és az új Parsifal produkció után két felújítással megyünk tovább. Fischer Ádám fogja a Tristan és Izolda legutóbbi rendezését felújítani, én pedig Kavalik Balázsnak a Bolygó Hollandi rendezését fogom újra színpadra vinni, amelynek a szereposztásában már látszik kvázi az én munkámnak a nyoma. Nagy örömömre szolgál azon túl, hogy Kavalik Balázs visszatér és felújítja a saját rendezését. Nagy öröm a szereposztásban, hogy a Wagner énekesek krémje énekel a Nemzeti Hangversenyterem színpadán. Címszereplő Michael Folle nem volt még a fesztiválon, én szerintem nem volt még a fesztiválon Krista Mayer, és több olyan énekes fog részt venni benne, akik most abszolút a vállukon viszik az európai Wagner kultúrát, és velük dolgozni, ez egy különleges várakozás lesz.
Te egy nagyon-nagyon elismert karmester vagy, fiatalkorod ellenére.
Hú, de jó, ha ez így van.
Most fő szabályként, vagy fő foglalkozásként nem is Magyarországon vagy. Mesélj egy kicsit arról, hogy éppen most merre vagy a világban.
Az operába bekerülni is nagy öröm volt számomra, de egy nagy szakmai megtiszteltetés volt, hogy a luxemburgi filharmonikusok az első közös koncertünk után meghívtak zeneigazgatónak. Egy olyan fantasztikus zenekar, ami nem csak nagyszerű zenészeket, hanem nagyszerű embereket is foglal magába. Nagyon szimpatikus az ország, nagyon szimpatikusak a kollégáim. A luxemburgi filharmoni igazgatója Stefan Gémacher egy első rangú komoly zenei menedzser, és hát nem csak ez, hanem az egyéb külföldi sikerek is elindították, úgy érzem, a nemzetközi pályámat is, és nem feltétlenül örömömre, de most ez így van, hogy a következő évattól kezdve, 26-27-es évattól kezdve nagyjából a munkáimnak több mint a kétharmadát külföldön fogom tölteni, és utána 27-28-as évattól kezdve igazából a nagy részét. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a mostani egyik anyaintézményem a Magyar Állami Operaház és az újdonsült másik anyaintézményem, vagy anya fesztiválom, a budapesti Wagner Napok az, ami elsősorban Magyarországhoz köt.
Június 30-áig tart az idei 20. budapesti Wagner Napok fesztivál a MÜPA-ban. Az elhangzott összeállításban K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját, Fischer Ádám művészeti vezetőt és Rajna Martin társ művészeti vezetőt hallották. Felhívom a figyelmüket, hogy már megkezdődött a jegy és bérletértékesítés a budapesti Wagner napok jövő évi programjaira. De addig még előttünk az idei fesztivál java. Ma este a Fesztivál Színházban Camilla Nilund és Helmut Deutsch dalestjére kerül sor. Június 18-án kezdődik a Ring első szériája. A Rajna kincsével 19-én jön a Valkür, 20-án a Siegfried és 21-én az Istenek alkonya. Június 25-től újra egymást követő napokon megszólal a tetralógia. 30-án a Parsifállal zárul az idei fesztivál a Műpában. A mai műsort a Rajna kincse egy részletével zárjuk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!